Hát tisztelt hallgatóság, ugye állandóan emlegettük a relativitás elméletet, és a relativitás elmélet egyik nagy fegyverténye volt az éter kiseprűzése a tudományból. Hát az éterrel és Einsteinnel kapcsolatban sok mindent lehet tapasztalni. Kapcsoljunk át majd ide pillanat. Nem ide. Várjál csak, hol lett az a... Egy pillanat. Ez az. Igen, az éter hullámai meg ilyesmik. F5. Nem nyert. Hogy kell ezt egész képessé fölvinni? F5, azt már nyomtam. Na, még egyszer. Nem kell kontroll. Melyik menü? Nincs. Hol van ez?
Két karta képre, nem?
Ez az? Full screen, ez az. Jó, na. Hát ha valaki találkozik egy ilyen könyvvel, bemegy a könyvesboltba, akkor csodálkozik, nem? Ohm fellegvára. Maxwell, vagy a tudomány téveszméje, flogiszton elmélete, az áram nem folyik, amper tévedett, G-erőszek was G, Young, stb. Szóval, ha ilyen könyveket, nem látni ilyen könyveket. Az emberek által elfogadják az Ohm törvényt, vagy a Maxwell egyenleteket, viszont hogyha tényleg bemegy az ember a könyvesboltba, akkor találod egy fizikakönyvet Einsteinről, és mellette ott van Einstein, ez tényleg ott van. Einstein fellegvára. Einstein, vagy a tudomány téveszméje, az időtér elmélete, az idő nem múlik. Einstein tévedett. Egy erőszak vozgének a megfelelőjét, azt már ki sem mertem tenni. Einstein, ez mondjuk ez jó kis filmecske. No, szóval Einsteinnel kapcsolatban mindenféle őrületes könyvek jelennek meg. Ha az ember bemegy, akkor statisztikailag egy tudományos könyve 8 ilyen különböző magyar könyvűt, amely mind arról szól, hogy Einstein hülye volt, és az relativitás elmélet nem, de amit én kitaláltam az izé. Éppen ma olvastam egy arról szól eszmefuttatást az interneten, hogy milyen hülyék ezek a tudósok, akik például meg akarják akadályozni, most nem mondom az illető orvosnak a nevét, aki pedig annyira nagy tudós, hogy még a Friderikuszt is csinált vele interjút a tévébe, és ott elmondta, hogy miért nem igaz a relativitás elmélet. És a tudósok meg ezt nem akarják elfogadni, mert féltik a pénzüket. Hát na most, hogy kell mondani ezt a... Van-e annyi pénz, ami van mit félteni? Nyilván ötször annyit keresnénk, hogyha ilyeneket irkálnánk, és viszonylag gyorsan lehetne ilyeneket irkálni. Tehát, hogy kell mondani, a képleteket random sorrendbe be kell tenni, és közé ilyen néhány stonra végződő szót, meg ilyesmiket betenni. Bizonyára ők többet dolgoztak rajta. Miért van az, hogy pont a relativitás elmélet a tudománynak az az ága, ami most már 100 éve ellenvéleményeket ostoba támadásokat vált ki. És ez nem szűnik. Mindig is vannak újoncok, új emberek, akik most olvasták, és azonnal megírják, hát most interneten már azonnal meg lehet írni, hogy hallottátok ezt a marhaságot, hogy az ikrek ezt csinálják, azt csinálják, pedig hát az hogy képzelik, micsoda hülyeség az egész. És az ember röhög, mert hát már 30 éve is ezt hallotta, csak akkor nem az interneten, hanem máshol írták meg. Például voltak olyanok, akik írógépelve sokszorosították az ilyeneket, és mindenhova bedobták az egyetemi tanszékekre, hogy éppen most cáfoltam meg Einstein 8-szor, stb., és már elkoptak a betűk. Szóval, most már sokkal egyszerűbb az ilyeneket megcsinálni. Miért van az, hogy nem az Ohm-törvény ellen kelnek ki? Miért nem fogadják el úgy, mint a többi fizikai elméletet? Pedig ezt azért nem árt hangsúlyozni. A világ legalaposabban igazolt elmélete az a speciális relativitás elmélet. Másodpercenként több 100 milliárd kísérlet igazolja. A részecske gyorsítókban a részecskék katonásan tisztelegnek, és úgy mozognak, ahogy a speciális relativitás elmélet előírja. Hajszál pontosan, hát úgy tervezik a gyorsítókat, eleve ezeket az effektusokat figyelembe véve. Most már lassan 80 éve vannak gyorsítási kísérletek, és másodpercenként több száz milliárd jelenség zajlik le. Egyetlen egy olyan sem volt, ami nem tett volna eleget a relativitás elmélet egyenleteinek. Tehát az összes fizikai törvény közül ez van a legjobban ellenőrizve. Az, hogy a nap holnap fel kell, az sokkal kevésbé valószínű, mint hogy a részecskék úgy mozognak, mint hogy Einstein előírta, hiszen a nap felkeltére vonatkozó ellenőrzéseink azok alig néhány tízezer évesek, és tessék az megszorozni a 365-tel, hát az nem túl nagy statisztika ahhoz képest, amit a Spectrerről összegyűjtöttünk. Tehát ez a leginkább igazolt elmélet, és mégis a laikusokat állandóan ezt piszkálja, és a hatalmas elánnal támadják. Azért van ez, mert a térről, időről és a mozgásról kialakult mélyen belénk gyökerezett fogalmakat változtatta meg, és ellentmond a józanésznek szokták mondani, csak tudni kell, hogy a józanész az a 6 éves korunk előtt belénk gyökerezett előítéleteknek a halmaza. Hát ennek mond ellent, van jó könyv is természetesen, ha valaki bevezetőt akar olvasni, ez nemrég jelent meg újból, 70-es években már volt egyszer, ez a Szabó Kerekes, vagy angolul Tirol Wheeler, Téridő fizika című könyv, nemrég újból kiadták. Egy kis matematikai erőfeszítést igényel az embertől, mert vannak benne hiperbolikus függvények. Tehát meg kell tanulni, mi az, hogy koszinusz hiperbolikus, de ennek fejében nem találkozunk a négyzetgyök 1 mínusz fél négyzet per c négyzettel. Ugye, aki valamit tanult a relativitás elméletben, az azzal szokott villogni a bölcsészlányok előtt, hogy én a v per c per négyzetgyök 1 mínusz fél négyzet per... te ilyeneket tudsz. Hát ahelyett azt mondod, hogy koszinusz hiperbolikus, akkor... azt kevesebben fogják érteni, viszont ennek fejében ez a könyv sokkal mélyebb bevezetést tud adni, és sokkal részletesebben tud tárgyalni olyan dolgokat, amikre a egyéb matematikával kicsit nehezebb lenne a hozzáállás. Na hát miről is van szó? Ugye mi közel ahhoz, amiről most mit beszélünk? A relativitás elmélete 1905-ben született, némi előzmények után. Most eleinte arról szeretnék beszélni, hogy egyáltalán mi ez a relativitás, amit állandóan emlegetjük, de most akkor kicsit részletesebben belemennénk. És utána azt kell meggondolni, hogy a kozmológia mennyiben változtatta meg ezt. A relativitás elmélet eleve ilyen kozmikus perspektívában született, rohangásznak a fénysugarak, meg az űrhajók. Igaz, hogy Einstein állandóan vonatról, meg bakterről beszél, de hát ilyen... földi perspektíva, a svájci szabadalmi hivatal, meg egyebek, most már biztos mindenki űrhajót mondana. Igaz, hogy amikor Galilei először leírt, akkor még hajóval mesélt el, üljünk fel egy olyan hajóra, ami nem hullámzó tengeren egyenesen megy, és ott végezzük el a kamibban a kísérleteket. Einstein vonattal, meg bakterrel mondja el, most meg egyik űrhajó, meg másik űrhajó, de arról van szó. Ez egymáshoz képest egyenletesen mozgó koordinátorrendszerek egyformák. Ugye mit is mond Newton első törvénye? A magukra hagyott testek egyenes vonalú állandó sebességű mozgást végeznek. Tessék észrevenni, hogy ez is szemben áll a köznapi tapasztalattal, hiszen a tapasztalat szerint az eldökött testek megállnak. Hogy erre rájöjjünk, hogy a megállás az egy másodlagos effektus, súrlódási erők hatása, és az állandó sebességű mozgás az az igazi, ezt szerintem ne fényképezz, mert ezt oda tudom adni fájba. Tehát az egyenes vonalon egyenletes mozgás az igazi, és azt másodlagos effektusok fékezik le. Ez már egy elég nagy absztrakciós szintet jelentett, és hát Galilei citák is érte, hogy miért beszél ilyen marhaságokat. Na most tény az, hogy nem minden megfigyelő látja. Így például egy gyorsuló busznál, vagy egy körhintáról nézve azt látjuk, hogy kering körülöttünk a világ. Tehát vannak olyan koordinátorrendszerek, ahonnan azt látom, hogy a magukra hagyott testek állandó sebességgel mozognak, vannak amelyekről nem, amelyekben ez igaz, azokat hívják inerciális, tehát egy tehetetlenségi rendszernek. Hát ahol igaz ez az első törvény, az az inercia rendszer, most itt ilyenre fogom rövidítgetni. Mit jelent egy ilyen rendszer? Vonatkoztatási rendszer az egyszerre jelent koordinátatengelyeket, amivel távolságokat mérünk, meg időmérő eszközöket, amivel időt is mérünk, megfelelően standardizált, szinkronizált órákat, meg egyebeket. Most ez pontosan azt jelenti a tapasztalat, hogy nem egyetlen inercia rendszer létezik, hanem hogyha az egyik a másikhoz képest állandó sebességgel mozog, az is inercia rendszer. Galilei azt állítja, hogy az inercia rendszerek egyenértékűek. Pontosabban Galilei még a mechanikában mondta azt, hogy egyenértékűek. Tehát azok a fizikai törvények, amiket az egyik rendszerben megállapítunk, azok a másik rendszerben is érvényesek, pontosan úgy. Azaz mechanikai mérésekkel nem tudjuk eldönteni, hogy most egyik vagy másik inercia rendszerben vagyunk, nincs közöttük kitüntetett. Einstein majd később ezt tovább általánosította, nem csak a mechanikára. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy mindegyikben ugyanolyanok a fizikai törvények, és ezek megkülönböztetnek. Nincs egy kitüntetett abszolút rendszer, nincs egy abszolút álló rendszer, amihez képest a többiek mozognak, tehát az egyik a nulla sebességi, a másik meg a nem nullák, mert akármelyikbe beülhetek, és azt tekinthetem nulla sebességűnek. Ez összhangban van a newtoni fizikai törvények matematikai természetével. Egészet egy kicsit érdemes a szimmetriáknak a szemszögéből megnézni, erről már itt sokat beszéltem. Van egy ilyen koordinátorrendszer, áttérünk egy másikra. Ezt hívjuk transformációnak. És hogyha egy ilyen áttérés után a fizikai törvények ugyanolyanak, akkor azt mondjuk, hogy ez egy szimmetria, szimmetria transformáció. Mit jelent, hogy ugyanolyanak a fizikai törvények? Speciál a mechanikában azt mondtuk, hogy ha egyik rendszerből láttam egy testet, ami állandó sebességű mozgást végez, mi a gond? Nem látszom, hogy... Rossz az inercia rendszeret. Tehát, hogyha az egyik rendszerből nézve egy test állandó sebességű mozgást végez, akkor áttérek a K-vesszős rendszerre, és onnan is azt látom, hogy állandó sebességű mozgást végez a test, nem csak egy, hanem mindegyik, amelyik ott szabadon mozgott, akkor ez a transformáció egy szimmetria transformáció volt. Most a mechanikában le lehet olvasni, hogy mik ezek, mik visznek át inercia rendszert inercia rendszerbe. Van egy ilyen táblázat, hogy mi a transformáció, hogy hívjuk a szimmetria elvet, és tanultuk, hogy mindegyikhez tartozik egy megmaradási tétel. Toljuk el a koordinátorrendszer kezdőpontját. Erről már beszéltem, hogy ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy akkor a térnek a tulajdonságaival adjuk meg, hogy a térnek nincs középpontja, a tér homogén, ennek megfelelő megmaradási tétel a lendület, azaz az impulzus megmaradása. Elforgatom a koordinátorrendszer tengelyeit, ezt úgy mondja, és ugyanolyan marad a világ, ugyanolyan marad a világ leírása. Térben nincsenek kitüntetett irányok, tehát a tér izotróp, a különböző irányok egyenértékűek, ennek megfelel az impulzus momentum, vagy a perdületnek a megmaradása. Eltolhatom az időszámítás kezdőpontját, ezt már többször mondtam, hogy aki késett a laborból 5 percet, és azt reméli, hogy a fizikai folyamatok ugyanúgy zajlanak le, hát az ezt használja ki. Úgy mondjuk, hogy az idő homogén, az időnek nincs kezdete. Vigyázat, az általában ez nem igaz. Az univerzumnak van kezdete. Ha valaki 1 milliárd vagy 20 milliárd éve hamarabb jön a laborba, akkor pekje van, mert akkor még nincs labor, sőt világegyetem se. Tehát ez csak közelítőleg érvényes, ezért a neki megfelelő megmaradási tétel, az energia megmaradás, az nem igaz. No. És még ide tartozik ez a Galilei-féle transformáció, hogy üljünk át az egyik rendszerből a hozzá képest állandó sebességgel mozgó másik rendszerbe, ezt hívják szorosabb értelemben Galilei transformációnak, vagy angolosan busztnak, boost, magyarul is láttam leírva U-val ezt, hogy buszt, az valami rémesen hangzik. No. Ez a megfelelő szimmetria elv, a galilei relativitás elv. Látszik, hogy ezen a nyelven ez nem úgy van fogalmazva, mint a térnek, az időnek a tulajdonsága, de ugyanolyan jellegű elv, és ehhez is tartozik egy megmaradási tétel. Na most ez volt a mechanikában. Kérdés az, hogy csak a mechanikában érvényesek-e ezek? Hát nem. A 20. század fizikája az a szimmetria elveknek a diadalútja volt. Wigner Jenő, aki a kvantummechanikába bevezette a szimmetria elveket, és az annak a leírására alkalmazott matematikát, a csoportelméletet, írt egy csomó nagyon érdekes ismeretterjesztő esszét, amik megjelentek a Szimmetriák és reflexiók című könyvében, illetőleg nemrég megint kiadták Wigner Jenő válogatott esszéi, vagy valami ilyen kis könyvecskét, abban megint megjelent egy csomó ezek közül, nagyon érdekesek, és ott részletesen leírja egyrészt ezeknek gondolatoknak a történetét, meg hogy miért is jók a fizikában ezek a szimmetria elvek, és konkrétan micsodák is. Na hát a 19. század végén egy új fizika született, az elektrodinamika, és az a tapasztalat, hogy a Maxwell egyenletekre nem érvényes ez a galilei féle invariancia. Tehát nézzük például ezt az esetet, hogy van egy állóponttöltés, akkor ebből lógnak ki az elektromos erővonalak, tehát elektromos teret fogok észlelni. Áttérek egy hozzá képest mozgórendszerre. Megnézem ugyanezt a vonatból. Mit látok a vonatból? Hogy hozzám képest egy mozgótöltés megy itt. Egy mozgótöltés az áramot jelent, és az áramnak mágneses tere van. Tehát egy ilyen galilei transformáció átviszi ezt egy mozgótöltésbe, mozgótöltésnek elektromos tere is van, meg mágneses is. Megváltozott a fizikai szituáció. Az egyik koordinátorrendszerben tisztán elektromos teret észleltem, a másikban elektromost és mágnesest, a rendszer más. Tehát ez a szimmetria, ez a transformáció, ez nem szimmetriája az elektrodinamikának. Rendben? Hát akkor mi van? Azt mondják, hogy akkor léteznie kell egy abszolút nyugvó koordinátarendszernek, amelyben igazak a Maxwell egyenletek, és az ahhoz képest mozgó rendszer kimérhető, mechanikailag nem, mert a mechanikában minden ilyen üljünk át a vonatra című transformáció az jó, de az elektrodinamikában nem. Az elektrodinamikában ki lehet választani az abszolút nyugvó rendszert, és meg lehet keresni, hogy a többi ahhoz képest milyen sebességgel mozog. Elektrodinamikai, azaz optikai mérésekkel. Hát ez lenne az éter. Az éter az az anyag, ami kitölti ezt a nyugvó koordinátrendszert, ami kijelöli ezt a rendszert. Tehát az egy anyag, ami nyugszik, és akkor ahhoz képest mozognak a testek, és abban a rendszerben érvényes a játék. Na most ezt úgy gondolták, azzal kapcsolták össze, hogy rájöttek már, hogy a fény az hullám, a hullámok nyilván valaminek a rezgései, hát akkor bizonyára az éter rezgéseit, valaki az előbb mondta, hogy az éter hullámait emlegedik állandóan a rádióban, üzenjünk az éter hullámain. Ha tehát az éter az, ami az elektromágneses jelenségeknek a hordozója, akkor az a kitüntetett koordinátoren szemben nyugszik, az tényleg kitüntetett, és el lehet dönteni a más koordinátorrendszereket, hogy ehhez képest hogy mozognak. Ez ahhoz hasonlít, mint hogyha a hang a levegőben terjed, akkor van az a koordinátorrendszer, amelyben a levegő nyugszik, akkor abban így meg úgy történnek a hangjelenségek, és el tudom dönteni, hogy ahhoz képest, hogyha mozgok, akkor mi van. Tehát a többi koordinátorrendszerben nem érvényesek az eredeti megszereljetek, keressük meg az étert, azaz mit csináljunk, mérjük meg a fénynek az éterhez képesti sebességét. Meyerzor és Morley ezt kísérelték meg 1883-ban, de nem sikerült, és akkor most vártunk, és megnézzük, hogy kísérelték meg. A képleteket nem kell elolvasni, pillanat, ide térünk vissza. Hogy lehetne kimutatni? Analóg mechanikai jelenség, ugye a hang, ott is van hullámterjedés, és ott a C betű az a hangnak a közeghez, a levegőhöz képesti terjedését jelenti, és ugye Doppler effektussal ki tudjuk mérni a jelenséget. Ugye ezt mit akar jelenteni? Van ott egy forrás, és ha a forrás mozog, a másik az meg egy hangdetektor, észlelem, akkor a frekvencia eltolódik. Ha közeledik hozzám, akkor nagyobb frekvenciát fogok észlelni, van rá itt egy képlet. Figyelem, egy másik típusú jelenség, amikor a forrás áll, és a detektort mozgatom vele szembe, akkor is megnő a frekvencia, de egy másik képlet mondja meg. Tehát nem csak, hogy azt tudom eldönteni, hogy közeledik egymáshoz a forrás meg a detektor, hanem azt is, hogy a melyik mozog a levegőhöz képest. Ha mind a kettő mozog, akkor nyilván bonyolultabb képletem van. Ha távolodnak, akkor a V helyében mínusz V-t kell írni, akkor csökken a frekvencia, de akkor is más ütemben attól függően, hogy az egyik mozog a levegőhöz képest, vagy a másik mozog, vagy mind a kettő. Tehát léteznek ilyen mérések, hát akkor azt kéne csinálni, hogy ugyanezt megcsinálni az elektromágnesnek. Mi hordozná az elektromágneses hullámot? Az éter. Mit gondoltak az éterről? Hát egyrészt az, hogy mindent betölt, úgy, mint itt a levegő mindenhol ott van, terjed benne a hullám, hát akkor az éter is mindenhol ott van, az atomok között is ott van, mert az atomok között is terjednek az elektromágneses hullámok egyikről a másikra, de nyilván ott is van éter. Másrészt azt vették észre, hogy a szilárd testek áthatolnak rajta, mert hogyha megy a nap körül a Föld, akkor nem fogja lefékezni a Föld keringését az éterben való surlódás. Ugyanakkor viszont az éter a szilárd anyag, mert folyadékban csak longitudinális rezgések terjednek, és a fényről meg tudjuk, hogy transzverzális rezgés, ez pedig csak szilárd anyagban terjedhet. Tehát egy mindent betöltő szilárd anyag, ami ugyanakkor nem fékezi a bolygóknak a mozgását. Furcsa, ellentmondásos objektum lenne ez az éter. De mindesetre azt gondolták, hogy a Maxwell egyenletek csak ilyen, ebben az egyetlen koordinátorrendszerben, az éterhez rögzített koordinátorrendszerben érvényesek. Ezt már mutattam, csak itt képletek is vannak hozzá. Na és akkor most ezt tessék megnézni. Ugye van ez az ellentmondás rendszer, ami kialakult. Volt a klasszikus mechanika, hát az jó bevált, arról mindent tudunk. Most ebből le lehetett vezetni ezeket az invarianci elveket, amiket felsoroltunk. Ugye a térbeli eltolás, a elforgatás, a galileiféle transzformáció, a időbeli eltolás, ezek szimmetriái a mechanikának. És megjelent egy új elmélet, az elektrodinamika, és ez ellentmondásban van vele. Mi a felének húzza alá pirossal az elektrodinamikát, a Völd úgy látszik nem ismeri ezeket a szavakat, de lehet, hogyha itt is nyomunk egy F5-öt, akkor már ez elmúlik. Jaj. Sorry. na itt tartottunk. Ennek az ellentmondás rendszernek a triviális feloldása a következő lenne. Érvényes a klasszikus mechanika, érvényesek az inercia elvek, ez is oké, az is oké, de az elejtő dinamika nem igaz. Tessék elkezdeni, 1860-ban frissen találta ki, Maxwell nagyszakállal volt, hülyeségeket beszélt, hát biztos nem igaz az új elmélet. Jó? Ez egy jó feloldás lenne a problémának. Hát ez... azt mondják, egy új kiforratlan elmélet. Csak hát sajnos az elektrodinamika megjósolta például a rádióhullámok létezését, és azt hamarosan kimutatták, tehát egyre jobban bevált. A másik megoldás a következő volt, itt ez a három elmélet, igaz a klasszikus mechanika, igaz az elektrodinamika, és nem igazak az inercia elvek. Csak a mechanikában. De az elektrodinamikában nem, tehát általában nem igazak. Ez az a szokás, hogy... hoppá! Azaz nincs például galilei invariancia, ez az a szokásos játék, amit az előbb mondtam, hogy van kitüntetett koordinátarendszer. Azaz van éter, külön igaz a mechanika, külön igaz az elektrodinamika az éterhez rögzített koordinátarendszerbe, de az invariancia elveket eldobhatjuk, mert az csak korlátozottan érvényes, az csak a mechanikában igaz. Na, mi van itt? A meglepő új megoldás pedig a következő, hogy igaz az elektrodinamika, igazak az inercia elvek, csak egy kicsit módosítani kell rajtuk, majd mindjárt mondom, hogy hogy, és nem igaz a... mi van itt ezzel? És nem igaz a klasszikus mechanika. Ez egészen döbbenetes. Hát 300 éve működött a klasszikus mechanika. A háromból azt kapta a villámot, azt kapta a hibást, amiről a legkevésbé gondoltuk, hogy nem fog működni. Klasszikus mechanika nem igaz. Most mit jelent ez a mi, ez a módosított invariancia elve? Pontosan ezt csinálta meg a relativitás elmélet, hogy azokat az előbb szóban elmondott invariancia elveket, térjünk át egyik rendszerről ide másikra, stb. Azt le kell fordítani persze képletekre, hogy hogy lehet átszámítani mondjuk a bakternek a koordinátorrendszeréből, a vonat koordinátorrendszeréből a fizika törvényeket. Ezt meg lehet csinálni a klasszikus mechanikában, de ugyanezeket a dolgokat másképp kell átszámítani, tartalma ugyanaz, csak a konkrét képlet más a relativitás elméletben. Tehát módosítani kell az inercia elveket, úgyhogy az elektrodinamikával legyenek összhangban, és az elektrodinamika igaz, meg a módosított inercia elvek is igazak, de a klasszikus mechanikai képletek azok csak korlátozottan igazak. Newton nem beszélt hülyeségeket, csak kicsi volt a tapasztalata. Nem ment elég gyorsan. Csak ott csoszogott Cambridge-be vagy a csodában. Ha elég gyorsan szaladgált volna fényrollerrel, meg egyebek, akkor biztos észrevette volna, hogy módosítani kell a mechanika törvényeket ahhoz képest, amit ő mondott. Tehát a klasszikus mechanika a hibás. Na, nem tudom, mit csinál ez itt. Jó. Na, itt a kísérlet, amit Myhazon és Morley kitalált, csak nagyon röviden. Csináltak egy ilyen tükröt, de pontosan az egészet rászerelték egy nagy márvány asztalra. Innen bejön a fény. Itt van egy félig áteresztő tükör. A fény egyik részét elvezeti arra, a másik részét elvezeti erre. Bocsánat, a másik részét tovább engedi. Itt is van egy tükör. Most akkor a fénycsugarak visszaverődnek, ez itt errefele elverődik, meg onnan jött annak egy része átmegy, és a kettő itt a detektorban találkozik, és interferálnak. Ennek van egy L1 hosszúsága, ennek van egy L2 hosszúsága. A képleteket most mindjárt átugorjuk, ki lehet számítani, mekkora az útkülönbség a két útvonal között, egyik így volt, másik így volt. És a kettő közti útkülönbségtől függ az, hogy milyen interferencia minta alakul ki a detektorban. Most azt csinálták, tegyük föl, hogy innen fúj az éterszél. Tehát erre megy az egész az éterrel szembe. Senki nem kérdezte meg, hogy előtte, amikor a kísérletet elkezdjük, akkor honnan tudtam, hogy pont ennek a rúdnak az irányába fúj az éterszél. De az egészet ki lehet számítani, akkor is a ferdén megyünk az éterhez képest. Csak akkor sokkal tovább tart a számolás. Ezt el szoktam mondani előadáson, és hát egy feladatként feladom, hogy számítsa ki ferdén. Jó, tehát innen fúj az éterszél. És akkor az ember követi a dolgot, mostanában elforgatjuk a berendezést, tessék megnézni, elforgattam 90 fokkal, most alul jön be a fény, és most akkor az L1-re merőlegesen fúj az éterszél, és az L2 az, amin oda-vissza a széllel szembe, meg a hátszélben kell közlekedni, az előbb meg az L1 szakaszon kellett. Megint kiszámítjuk, hogy mennyi az útkülönbség, és az előzőtől eltér az útkülönbség, ezért módosulnia kell az interferencia képnek. Na most, hogyha az egészet tényleg úgy csináltuk, hogy rátettük egy nagy márványasztalra, tehát a tükröt, egyebet itt összeállították, most már a fényforrásként lézert használnak, hogy pontosabbak legyenek a mérések. Az a márványasztal az például egy higanymedencében úszik, hogy amikor mozdítják, akkor ne legyenek ilyen recsegések, hogy szétrázza a berendezés. Szépen finoman elfordítják. Akkor már menet közben, amikor elkezdem forgatni, akkor már módosulnia kéne az interferencia képnek, és akkor 90 fokot elértük, akkor már nagyon másnak kéne lenni. Amikor ezt 1843-ban elvégezték a mérést, akkor ennek alkalmasnak kellett volna lenni a hiszem 100 méter per szekundumos mozgás sebesség kimutatására. A Földről tudjuk, hogy a naphoz képest 30 km per szekundommal megy. Tehát akkor nyilván ki lehetett volna mérni azt az effektust. Nullát mértek, egyszerűen semmi hatás. Jó, többször megismételték, azóta javították finomabb, modernebb eszközökkel, meg egyebekkel, egyszerűen nem tapasztalnak változást az interferencia képben. Nem tudjuk kimutatni az éterszélhez képesti mozgást. Itt vannak a mindenféle számolások. Térünk vissza a másik ábrára. Még volt az, ez volt ez. Tehát Meyerson és Morley nem találták. Na most meg mi van? És azt tapasztalták pontosabban szólva, hogy minden koordinátorrendszerben ugyanakkor a sebességgel terjed a fény. Ez nem közvetlenül következik az előzőekből, de úgy lehet interpretálni a mérés eredményét, hogy azért nem tapasztaljuk, mert akármelyik inerciális rendszerben nézzük, a fény az mindig célsebességgel terjed. Ez már volt, bocsánat. És akkor most elnézést, most jönnek itt rajzok, meg képletek. Hogy lehet azt a problémát megfogni, pillanat, még visszatérünk egy kicsit a másikra, nem erre. Mit mondtak annak ide, hogy mivel lehet ezt megúszni? Itt voltak a számolások, azt hagyjuk. Azt mondják, hogy magyarázzuk ki. Hát most éppen együtt mozgunk az éterrel, ezért nulla a sebességünk. De még ismételjük meg a kísérletet fél év múlva. Föld megy a naphoz képest egyik irányba, együtt mozogtunk az éterszéllel, rendben van. De fél év múlva pont szembe fogunk menni az éterszéllel, ő is 30, mi is 30, az már 60 km per szekundum, azt már csak ki kéne mérni. Megismételtek fél év múlva, nem kaptak effektust. Közben is többször megismételtek, nem volt ilyen. Volt egy ilyen szöveg, hogy a bolygók magukkal sodorják az étert. Tehát a bolygók mindig állnak a környezetükben levő éterhez képest. Na most tessék elképzelni az éternek ezt a további jó tulajdonságát. Nem elég, hogy szilárd anyag, mindent betölt, még megy együtt a bolygókkal, hanem amikor a kanalat húzom a mézbe és viszi magával a mézet, de tessék ezt a méze, ezen a mézen keresztül olvasni. Tehát ezt a mézes edényt ráteszem egy könyvre, és kavargatom a mézet, hogy fog kinézni, amit alatta látunk. Hát a fény össze-vissza törik ebben a kavargó és össze-vissza mozgó anyagban. Észre kéne venni a távoli csillagoknak a fényének a ingadozását, hogy elmegy egy bolygó mellett, akkor így csinál a fény. Ez nem az, amit most a gravitációs lencsehatásnak hívunk, hanem sokkal durvább lenne. És például a bolygó egyik oldalán ugye forgás közben is kavarná magával, tehát felspulnézná maga körül ezt a mézétert, vagy mi a csodát. Ezt nem észlelték, a tessék megkérdezni a helyi csillagászokat, nem láttak ilyeneket még a bolygók környékén. Tehát ez biztos nem igaz. És akkor volt még egy ötlet, amit Lorentz kitalált. Az éterszél összenyomja a szilárd testeket. Ugye ez mégpedig ilyen arányban, hogy a hossz irányban meg rövidülnek egy gyök 1 mínusz V nézet per C nézetes faktorral. Miféle oka lehetett neki ilyet mondani? Hát biztos rosszat álmodott, de a következő történt. Ugye akkoriban billent át a helyzet a mechanikáról az elektrodinamikára. Korábban a mechanika az nagyon jól menő tudományág volt, és a fizikának más ágait is sikerült visszavezetni a mechanikára. Először például a hangtant. hangot egészen másképp érzékeljük, mint a részecskék mozgását, és mégis sikerült a hangot kidumálni azzal, hogy részecskék mozgása, hullámterű mozgás meg egyebek. Aztán a hőtant, amit egészen másképp érzékelünk valahogy így, azt is sikerült visszavezetni részecskék mozgására. Hát jött egy az elektrodinamikát, biztos azt is sikerül. Maxwell még úgy gondolt, hogy a vákumban rugók, meg örvények, meg egyebek vannak, és ezt írjuk le az elektromos meg a mágneses tér fogalmával. Aztán kiderült, hogy nem megy, és akkor átestek a ló másik oldalára. Azt mondták, hogy mechanika nincs, csak elektrodinamika. Hogy a testek, mondjuk az elektron, az például az erővonalak sűrűsödése. Biztos láttak már ilyen ábrát, itt is volt, hogy így metszik egymást az erővonalak, ilyen fekete pontot látunk. Hát biztos az a részecske. Hát az erővonalakat összesűrűsödnek. Tehát ez volt a tisztán elektromágneses világkép, hogy nincs mechanika, csak elektrodinamika van. És például az elektronnak azért van tömege, mert az egy ilyen töltött valami, és körülötte van az elektromágneses mező, amikor fel akarom gyorsítani, akkor át kell rendezni azt az elektromos teret ott körülötte, és ahhoz kell energiát befektetni, ezért kell erő ahhoz, hogy a részecskét megmozítsam. A tömege az ilyen másodlagos effektus. Tehát így gondolták. Na most, hogyha ehhez járult az, hogy 1897-ben felfedezték az elektront. Tehát a látszólag semleges testekből kicsi voltak, kicsinyik is elektromos töltésű objektumokat. Tehát ott belül biztos van egy csomó elektromos nyavaja, amik valamilyen értelemben egyensúlyban vannak. Most tudjuk, hogy ezek mozognak, és az egésznek a megértéséhez kvantumelmélet kell, de akkor még nyilván nem volt kvantumelmélet, hogy elképzelték, hogy van ott egy csomó elektromosan töltött izémézés, és valahogy úgy egyensúlyban vannak. Most képzeljük el, hogy egy ilyen testet, mondjuk egy ilyen méterrudat meglökünk. Hát akkor átrendeződik benne ezeknek az elektromos töltéseknek az egyensúlya, kicsit úgy megzavarodnak, aztán újból elrendeződnek, és kicsit másképp. Lorentz pont kiszámolta, hogyha volt itt egy töltés, és körülötte keringett egy elektron, hogyha meglökték, akkor utána már ilyen elliptikus pályán kering, és ennek az ellipszisnek ilyen összenyomott lesz a tengelye, pontosan ebben az arányban, mint ami ide van írva. Tehát az átrendezett anyag az új egyensúlyba él, és annak az egyensúlynak más a mérete, tehát egy ilyen mechanikai méret, az egész méterrudnak a mérete megrövidül. Mi ebben a hiba? Ez egy nagyon primitív modell volt, tehát egy darab atomra, vagy ilyen atommodellre kiszámolta, hogy hogy nyomódott össze. Hát azóta már tudjuk, hogy az anyag sokkal bonyolultabb. Ha az ember föllapozza, múltkor beszéltem a fizikai állandókról. Megnézzük a függvénytáblázatunkat. Teli van az üveg törésmutatója, a vas olvadáspontja, meg egyéb ilyen adatokkal. Ezek elvileg az atomszerkezetből levezethetők. Tehát milyen atomok alkotják, és azokat milyen kötések tartják össze. Sokféle kötés, kovalens kötések, ionos, meg molekula, meg mindenféle Frinz-Franz kötések vannak. Ezek mind kvantummechanikaiak, és mind más. És azért van annyi sokféle anyag, és annyi sokféle tulajdonsága, mert ugyanannak a néhány típusú, tehát alig százvalahány atomnak a sokféle elrendeződése nagyon sokféle anyagszerkezetet eredményezhet. És tessék elképzelni azt a gonosz összeesküvést, hogy ez a sokféle anyag nagyon sokféle módon viselkedik, különböző törésmutatót, hővezetőképességet, elektromos vezetőképességet, mindent ad, de mechanikai behatásra mindegyik egyformán nyomódik össze. Mert gonosz módon összeesküdtek azért, hogy szegény Michelson és Molly ne kapjon meg a Nobel-díjat, és ne tudják kimérni az éterhez képesti sebességet. Ez egy tipikusan milyen ügynök, hogy hívják? A két ügynöknek, a Mulder ügynöknek, a filmjében való összeesküvés, hogy a fizikai törvények éppen olyan ravasz módon, hogy velünk kiszúrjanak, de hát mi majd rájövünk. De nehéz ezt elképzelni, és tényleges számítások nem ezt igazolják. Elképzelhető lenne, de nagyon faramúci fizika lenne mögötte. És még mindig elképzelhető lenne, hogy véletlenül találkozunk egy olyan anyaggal, akit elfelejtettek beavatni az összeesküvésbe, és ő más módon nyomódik össze, és hogyha abból készítünk egy méterrudat, akkor ezt meg lehet úszni. Na most van itt egy számolgatás, amit megint nem akarok megmutatni, hogyha ezt elfogadjuk, amit Lorentz mondott, akkor az előző számolásokat meg kell ismételni, csak a fény irányába eső utakat meg kell rövidíteni egy ilyen gyökös szorzótényezővel, és akkor kiderül, hogy nem változik az interferencia kép. Tehát ez a hipotézis, ez megmagyarázná a Michelson-Morley kísérletnek a negatív eredményét, Csak éppen maga ez a hipotézis, ez annyira mesterkélt és annyira összeesküvés jellegű, hogy nehéz alapvető fizikai törvénynek elfogadni. Még mondjuk alapvetőnek el lehetne fogadni, az Úristen így rendelkezett, hogy a testeknek össze kell nyomodni és készkus, de levezetett fizikai törvénynek, hogy az atomszerkezetből következik minden anyagra egyformán, azt már még nehezebb elfogadni. Érzik? Tehát, hogy ha ezt én mélyebbekre akarom visszavezetni, akkor a különböző anyagoknak a mélyén más struktúra rejlik, és abból nem fog ugyanaz kijönni többször. Itt voltak a számolgatások, akkor ezt most hagyjuk. Tehát ez volt a ló túlsó oldala. És mit mondott Einstein? Einstein egy egységes geometriai jellegű magyarázatot adott, azon az alapon elfogadta, hogy minden inerciarendszer egyenértékű, és azt mondta, hogy nem csak a mechanikában, hanem az elektrodinamikában is, sőt, ha még majd felfedezünk új területeket a fizikában, nem mondta azt, hogy magfizikának fogják hívni meg, részecske fizikának, meg kvantumszindinamikának, mert ő nem jós volt, hanem tudós, de azt mondta, hogy majd, hogyha felfedezünk új területeket, ott is érvényesek ugyanazok az invarianciaelvek, amiket a mechanikában megtanultuk, mert azok univerzálisak. Tehát az eltolás, az elforgatás, az időeltolás és a galilei invariancia, tehát minden inerciarendszer egyenértékű, minden fizikai törvényben. Ezért a fizikai törvényeket úgy kell megfogalmazni, hogy ezt tükrözik, és a másik alapvető törvény az, amit levontak a Myers-Zombali kísérletből, hogy a fénysebesség minden inerciarendszerben ugyanaz, mégpedig megegyezik ezzel, amit az elektrodinamikában ismerünk, ez a 300 000 km/s. Na most ezt nehéz elképzelni, sőt, gyakorlatilag lehetetlen. Mi az, hogy minden inerciarendszerben egyenértékű? Minden második nap megjelenik valaki az interneten azzal a mondással, hogy tegyük fel, hogy a 0,8 fénysebességgel menő fotonrakétában ül, és onnan kilő előre egy fénysugarat, akkor az bizonyára 1,8 fénysebességgel fog menni. Hát nyilvánvaló, nem? És amit meg hátrafele fog kilőni, az meg 0,2-vel, mert ott meg ki kell vonni az egyik sebességből a másikat. Olyan magától értetődőnek tűnik, de kiderül, hogy nem igaz. Tehát akkor nézzük, hogy lehet ezt megérteni valamennyire. Nem akarok képleteket, pontosabban, ahol képletek vannak, az gyorsan átlapozzuk. Rajzokban valamennyire meg lehet érteni. Vegyünk fel koordinátorrendszereket. Itt van egy ilyen XY koordinátorrendszer, mert van egy P pont, ugye mit is jelent, ez Descartes találta ki a koordinátorrendszert, ott le kell olvasni hol vannak a koordináták, az X meg az Y. Most ezt másképp is el lehet mondani, nincs valami bökőpárcika, vagy amivel lehetne mutogatni? Ott van, tökéletes. Ez az. Jó. No, ez az. Ugye leolvassuk az X és Y koordinátákat, ezt el lehet... Ha én fölállok, akkor megszűnik a kapcsolatom a számítógéppel. Aha. Igen. No, tehát el lehet mondani ezt vektorokkal is, hogy fölveszünk itt egy ilyen A meg B vektort, és akkor egy ilyen irányú vektor, meg egy ilyen irányú vektornak az összegeként lehet odamutató vektort felállítani, tehát így lehet felírni. És ezt Ferdén is meg lehet, hogy a két vektor nem lenne derékszög, és nem lenne egyforma hosszú, akkor is mondhatnám, hogy ezt a vektort a A vektornak, meg a B vektornak így a megfelelő kombinációként lehet előállítani. Ez azt jelenti, hogy be lehet vezetni egy Ferde koordinátorrendszert is. Nem muszáj annak derékszögűnek lenni, ahogy az Descartes elképzelte, tehát ilyen ferde koordinátatengelyeket is lehet. Ezt használják is például a kristálytomba, ahol a maga a természet adja meg, hogy a kristályoknak a egymáshoz képest ferde irányban álló tengelyei jelölik ki a természetes koordinátarendszert. Ezt azért mutattam, mert arra tessék rájönni, hogy ezzel a ferde vetítéssel kell leolvasni a koordinátokat. Ez lesz nekünk a fontos. A P vektorban az X koordinátát úgy olvassuk le, hogy az Y tengelyen rajzolunk párhuzamost, és a Y koordinátát pedig úgy, hogy az X tengelyen rajzolunk párhuzamost, és az metszik ki a tengelyről azokat az értékeket, amik kellenek nekünk. Ezt hívjuk ferdeszögű koordinátorrendszernek, és ez kell majd nekünk itt a továbbiakban. Hát akkor nézzük a téridőt, most akkor nem a X-et, Y-t, hanem az, mondjuk egy egydimenziós helykoordinátát, meg az időt fogjuk lerajzolgatni. Ez olyan, mint az iskolai útidődiagram volt. Ugye? Lerajzolja az ember az idő függvényében az utat, de hát azért mégsem vagyunk iskolások, hanem fizikusok vagyunk, ezért just sem az időt rajzolom vízszintesen és az X-et függőlegesen, hanem fordítva. A szerencsétlen matematikusok mindig az időt rajzolják vízszintesen, mert ők még közelebb állnak a középiskolához. A fizikusok így szokták rajzolni, büszkék is vagyunk rá. No, tehát ilyen koordinátarendszereket fogunk rajzolgatni, vagy ferdén, de akkor is valahogy így vesszük fel az X-est a tengelyen. Most nagyképűen ezt a síkot, amin dolgozunk, ezt téridőnek fogjuk hívni, mert tér meg idő koordináták vannak ide rárajzolva. Nyilván igazából négy dimenziót kéne, x, y, z és t-t kéne, csak azt nehéz a papírra rátenni, és az alapvető jelenségek már ilyen egy tér és egy idődimenzióban is észlelhetők. Éppen ezért beszél az ember vasútról, mert megy a nyílegyenes pályán a vonat, és akkor csak abban az irányban méregetünk x koordinátákat, oldalirányban nem játszunk semmivel. Tehát ez itt a téridő, ennek egy pontját eseménynek hívjuk, és annak az eseménynek keressük a tér meg idő koordinátáit. Hogyha egy objektum mozog, akkor nem egy pont a téridőben, nem egy esemény, hanem sok esemény együtt, és ezek valahogy nyilván ilyen folytonosan történnek. Nem történik az, hogy ezután az esemény után ez következik. Pontosabban hol történik ilyen, amikor a Star Trekben beültek a teleportba, és akkor itt eltűnnek, ott meg megjelennek, de most egyelőre fizikáról van szó, és nem Star Trekről, tehát nincsenek ugrások a téridőben, hanem folytonos vonalakat kell rajzogatni. Egy ilyen vonalat úgy hívunk, hogy világvonal, ez egy részecskének a mozgását leíró vonal. Na mit is mond a Galilei transzformáció? Hát nézzük itt a különböző objektumokat, itt a vonat, itt a bakter, piros zászló kezében körötte sok gyerek, a gyerekeket nem rajzoltam le, ő az A megfigyelő. A B megfigyelő az utas, aki ül a vonaton, a C pedig a kalauz, aki siet előre, vagy mondjuk az utas ellátós, aki tolja a kiskocsit a vonaton előre. Jó? Mindegyiknek a szemszögéből megpróbáljuk leírni az eseményeket. Tehát itt a három megfigyelő. Rajzoljuk le az utasnak a koordinátarendszerét. Ugye vízszintesen van a XB tengely, függőlegesen a TB tengely. Maga az utas hogy viselkedik ebben a koordinátorrendszerben? Ül a saját nulla pontjában. Tehát az X koordinátája mindig nulla, csak az idő múlik vele. Tehát hogy múlik az idő, sorba ezeken a pontokon halad végig. Ő így néz ki, ez az utasnak a világvonala. Hogy néz ki hozzá képest a bakter? A bakter így megy hátra. Mert először az utas azt látta, hogy elő van a bakter, aztán lesz egy olyan időpont, amikor ugyanott van, ahol ő, aztán később már a háta mögött negatív X koordinátánkor fogja látni. Hogy fogja látni a kalauzt? Az meg így megy előre. Egyszer mögötte volt, elhaladt mellette, kezelte a jegyét, aztán megy előre. Ez milyen esemény? Ez az az esemény, amikor a bakter meg a kalauz voltak egy helyen. Éppen úgy vitte a vonat a kalauzt, hogy éppen elment. Most próbáljuk ugyanezt az eseményt lerajzolni a többinek a helyéről is, megrajzoljuk ezeket a vízszintes tengelyeket, amik megmutatják, hogy mi az X, meg a T1, meg a T2, meg a T3 események. Íme itt a bakter szempontjából rajzoljuk le. A bakter az ül a saját, vagy áll a saját koordinátarendszerébe, és az ő XA koordinátai az végig nulla, mert ott áll, nem mozdult el a helyéről. Ő hozzá képest az utas megy előre. És a kalauz még gyorsabban megy előre, tehát ugyanannyi idő alatt nagyobb utat tesz meg. A metszés pontokat tessék megnézni. Az az esemény, amikor a bakter meg az utas találkoznak, az hol van? Jól rajzoltam én ezt? Nem, ez itt az utas meg a kalauz találkozása. Itt is az utas meg a kalauz találkozása. A bakter meg az utas találkozása az a hármas pontban történik, az ugyanaz az időpont. És ez meg itt a kalauz és a bakter találkozása a T2-es pillanatban. Lerajzolhatjuk mindezt a kalauz szempontjából. A kalauz a maga koordináta rendszerében áll, hozzá képest az utas hátrafelé mozog, a bakter meg még gyorsabban mozog hátrafelé. Tetszik látni, és a metszés pontok az adott időpontoknál helyezkednek el. Most mindezt le lehet írni képletekkel is, de azt inkább nem akarjuk leírni. Azt szeretném hangsúlyozni, az, hogy az idő az mindenkinek ugyanaz. Newton azt mondta, hogy abszolút idő van. Az idő az mindenféle fizikai eseménytől függetlenül egyformán múlik minden megfigyelő számára. Éppen ezért van ugyanazon a vízszintes egyenesen, tehát ugyanazon a T-koordinátán helyezkedik el mindegyik esetben a hármas esemény, stb. Ez a newtoni abszolút idő. De ez itt elcsúszott, ez itt kell lenni. Tessék megnézni, itt a kettes meg a hármas eseménynek ugyanannyi az x koordinátája, egyes eseménynek meg nem egyezik meg vele. Itt az egyes és a hármas eseménynek ugyanannyi az x koordinátája, a kettes nem egyezik meg. Ott meg az egyes és a kettesnek ugyanannyi az x koordinátája, a hármas nem egyezik meg. Hogy ezek a pirosok miért csúsztak el, azt nem tudom. Hogy lehet leolvasni az események koordinátáit? Most például tegyük fel, hogy egybeesnek ezek az események, tehát egyszerre találkozik a kalóz, meg az utas, meg a bakter, éppen úgy mozognak, és akkora tesszük a nulla pillanatot, akkor ez a három egyenes így helyezkedik el, hogy egy pontban metszették egymást, így egyszerűbb rajzolgatni, ez csak egyszerűsíti. Tehát itt volt az, hogy a utas áll hozzá képest, mellette elmegy a kalóz, és ugyanakkor ketten együtt elsuhannak a bakter mellett. Ugyanezt, és akkor nézzük egy ilyen P eseményt, ez egy másik esemény, mellettük valahol ott egy feske csicsen egyet a levegőben a vonat mellett, és ezt mindenki megkeresheti a megfelelő koordinátákat. Ugyanezt az eseményrendszert le tudjuk rajzolni a bakter szempontjából, meg a kalóz szempontjából is. Hogy kell leolvasni a koordinátákat? Hát természetesen az utas szempontjából akkor a T-tengelyével párhuzamosan le kell olvasni ennek az eseménynek a koordinátáját, a bakter szempontjából meg az ő T-tengelyével párhuzamosan kell, és a kalóz szempontjából meg az ő T-tengelyével. De mert már nagyon unja, hogy mindig három ábrát kell rajzolni. Mi lenne, hogyha még ott lenne egy sportoló, aki visz végig szaladgál a vonaton, meg egyebek, még újabb, meg újabb. Miért nem elég nekem egy ábra? De elég. Mert hogyha én mondjuk csak az utasnak a koordinátorrendszerét tekintem, akkor is ki tudom számítani, hogy mennyi ennek a P repül a fecske eseménynek az X koordinátája a bakter szerint. Mit kell csinálni? A bakter koordinát, ezt az X-veszős koordinátát úgy csinálom, hogy párhuzamost rajzolok a bakternek a koordinátatengelyével. De a bakter koordinátatengelyét így helyezkedik el, hát akkor azzal rajzolok párhuzamost, és itt kiveszítem, itt leolvasom erről az ábrára az X-veszőst. És a kalauz féle koordinátát meg úgy olvasom le, hogy a kalauz tengelyével rajzolok párhuzamost, azt ezen az ábrán is megtettem, így kivetítem. Tehát egyetlen ábrán mind a három X koordinátát leolvashatom, persze nem csak azon, hanem a többin is, mindegyiken megtehetem, és mindegyik X koordinátát leolvasom. Tehát akármelyik megfigyelőnek a koordinátorrendszere alkalmas arra, hogy egyértelműen jellemezzem az egész eseményhalmazt, nem kell mi külön-külön mindenkinek a szempontjából leolvasni. Pont ezt jelenti az irányszerrendszerek egyenértékűsége, hogy mindegyikben minden fizikai eseményt egyértelműen tudok jellemezni, és mindegyiket jól tudom használni. Hogy lehet átszámítani egyikről a másikra a koordinátákat? Hát mondjuk, az előbb itt már szerepelt, amikor a rajz volt, odaírtam, hogy egyik a másikhoz képest, a vonat a bakterhoz képest V-sebességgel megy, és mondjuk az utashoz képest a kalauz dupla V-sebességgel megy előre, és akkor itt fölírhatom ezt a képeteket, hogy az egyiknek az X koordinátáját így kapom, ugye ezt már Galilei megmondta, egyik másik X koordinátát, az hozzáadom azt, hogy mennyit mozdult el. A T egyenlő nulla pillanatban együtt voltak, azóta az egyik maradt a helyén, a másik meg V-szer T utat tett meg. Ugyanígy a bakter, meg, vagy az utas meg a kalauz között, meg a dupla V mondja meg a relatív sebességet, és ennek következtében ki tudom számítani, hogy a kalauz meg a bakter között milyen a viszony. Ezek mind ugyanolyan jellegű képletek. Mit jelent, hogy egyik a másikhoz képest egyenes vonal egyenes mozgást végez. Az a kérdés, hogy mennyi az U. Na ez az, amit mindenki rávág, hogy az U az micsoda? Az a kalauznak a bakterhoz képesti sebessége, az nyilván a V plusz W, mert a vonat sebességéhez hozzá kell adni a kalauznak a vonathoz képesti sebességét. Ezt hívják Galilei-féle sebességösszeadásnak. Azt mondja a józanész, hogy ez nem is lehet másképp, csak így. Ez ilyen triviális lenne. Ezt mondta a józanész. Na most nézzük sebességeket. Hogy kell sebességet mérni? Nézzük most mondjuk annak a fecske röptének két pontját. Ott röpül a fecske, az egyik pillanatban összecsapta a szárnyát, aztán csicsen egyet, és akkor egyik pillanatban itt volt, másik pillanatban ott van. Ez a téridőnek két eseménye. Kérdés, hogy milyen sebességgel mozgott a fecske. Mit kell csinálni? Le kell olvasni. A sebesség az ugye az útkülönbség per az időkülönbség. Le kell olvasni az útkülönbséget, le kell olvasni az időkülönbséget. Mondjuk ez itt a A, az a bakter volt, a bakter koordináta rendszere. Hát hogy kell leolvasni az időkülönbséget? ugye emlékszünk, felveszünk a koordinátrendszerbe, a másik tengelye, az X tengelyel párhuzamosakat kell húzni, és innen leolvasni ezt az időkülönbséget. Hogy kell olvasni a helyi különbséget? A T tengelyel párhuzamost kell húzni így, ide kivetíteni, itt leolvasni az egyiknek az X koordinátát, másiknek az X koordinátáját meg ott, és megkapjuk a különbségeket. Tehát ez lesz itt a delta T, ez lesz a delta X, a sebesség pedig ennek a kettőnek a hányadosa. Két esemény között mennyi útkülönbség volt, mennyi időkülönbség, és abból a kettő különbségemből meg tudom mondani, mennyi a sebesség. Most megnézzük ugyanezt mondjuk a kalauzhoz képest, ugyanennek a két eseménynek. Hát akkor megint le kell olvasni az időkülönbséget, vigyázat, az idő tengely, tehát ez a tengely közös, tehát az idővetítés az ugyanolyan lesz, tehát ez a különbség az ugyanannyi, csak az x-koordináták különbsége az itt más lesz. Rendben, mert egy másik tengelyel párhuzamosan vetítgettem. Ezért a egyikhez képesti sebesség az nem egyezik meg a másikhoz képesti sebességgel, ez mondja a józan ész. Ha azok egymáshoz képest mozogtak, akkor a fecskének a sebesség az egyikhez képest nem ugyanannyi, mint a másikhoz. Eltekintve attól, amikor egyikhez képest jobbra, másikhoz képest balra ugyanannyi van, megy, de az egy véletlen esemény lenne. Tehát nem várható erre, hogy ez a két sebesség ugyanezt legyen. És ezért mondja a józanész, hogy miért mondunk ilyen marhaságokat a fényről? Ami fecskére nem igaz, az a fényre sem igaz. Hogyha két dolog mozog egymáshoz képest, akkor hogy lehetne az, hogy a fény együtt mozog, ugyanannyi sebességgel megy mind a kettőhöz? Akármit is mért a Myhazon-Molly, az marhaság, biztos rosszul mérték, biztos megvesztegette őket a nemzetközi tőke, stb. Szóval, amit akarunk, mindenféle őrültségeket lehet hallani. Tényleg most olvastam ezt, hogy Myhazont és Mollyt megvesztegettek. Szóval, ilyet is olvastam, mert hogy Einstein Nobel-díjat akart kapni. 83-ban még nem volt Nobel-díj. Na, sőt, Einstein 4 éves volt. Na, tehát mindesetre ebből a józan észből az következik, hogy nem lehetséges, hogy ugyanannyinak látszon. Hát még nem csak azt mondtam, hogy ebben a két koordinátorrendszerben, minden koordinátorrendszerben ugyanannyinak látszon. Hát ez a nonsens. És a fény Myhazon-Molly szerint ezt teszi. És akkor Einstein zseniás módon rájött, hogy lehet ezeket a korábbi ábrákon szereplő, magától értetődőnek tűnő rajzokat úgy módosítani, hogy ezt az extra tapasztalatot, hogy a fény mindenkihez képest egyformán mozog, ezt mégiscsak figyelembe vegyük. Próbáljuk. Van Einstein. Amikor Schrödingerrel szoktam megcsinálni, akkor mindig a macskát is mellé teszem, de most Einsteinről van szó. Tehát azt a tapasztalatot szeretnénk lerajzolni, hogy ugyanazzal a C-sebességgel mozog minden. Most az egyszerűségkedve legyen a C egyenlő 1, ahogy a csillagászok évben és fényévben dolgoznak, akkor nagyon jó. Itt van az egyik koordinátorrendszernek az időtengelye, meg a másiknak az időtengelye. És Einstein azt mondta, hogy az X-tengely se legyen közös. Eddig az volt, hogy az X-tengely az mindenkinek itt volt, csak a T-tengelyek álltak másképpen. Bocsánat. Mi történt? Az óra. Hát időtranszformáció. Igen. No, hát most akkor másféle X-tengelyeket fogok bevárni. Ez lesz az egyik X-tengely, ez a lila, és ott meg lesz egy másik X-tengely. Mégpedig úgy csinálom, hogy felrajzoltam szürkével a 45 fokos meredekségű egyenest mind a két esetben, és úgy választottam meg a tengelyeket, hogy erre a tengelyre nézve szimmetrikusan helyezkedjen a T-tengely meg az X-tengely. Ez most csak egy ötlet, hogy így csinálom, de a következő lesz. Mit is jelent a 45 fokos egyenes? Aminek ennek mentén fog terjedni a fény. Tehát például legyen a P meg a Q, a fénynek a két egy fény pályájának a két pontja, itt bocsátotta ki a zseblámpa, és itt nyelte el valaki a fényt. Elkapta, megérkezett a lézersugár a gonosznak a szívébe. Szóval, hogy ez a két esemény. Most nézzük meg ezen a rajzon, hogy mi történik, hogy kell megkeresni a delta t-t meg a delta x-et. A delta t-t úgy kell megkeresni, hogy a x tengellyel húzok párhuzamosokat, tehát ezzel párhuzamosan innen ide meg ide kivetítem a adatokat, úgy kapom meg a T koordinátákat. Na, működik-e, hogyha felálltam? Működik. Itt van itt a kivetítés. Tetszik látni? És ebben a koordináta, és az X-et meg úgy kapom meg, hogy a T tengelyel párhuzamosan vetítem, és itt olvasom le a delta X-et. Ugyanazt a két eseményt, ebben a másik koordinátorrendszerben viszont úgy kell, hogy megint csak az itteni x tengelyel párhuzamosan vetítem ki a t-tengelyre, és itt olvasom le a delta t-t, és ide vetítem ki, és itt olvasom le a delta x-et. Most, ha jól látszik, ez a szakasz ugyanolyan hosszú, mint ez a szakasz, és ez a szakasz ugyanolyan hosszú, mint ez a szakasz. Itt mindenféle rombuszokból, paralelogram magából ez kiokoskodható. Tehát, ha kiszámítom a delta x per delta t-t az egyik esetben, és a másik esetben mind a két esetben egyet kapok, oda van írva valahol, tehát ez itt az egyik rendszerben a delta x és az a delta t, a másik rendszerben az a vastag bunkó a delta x és az a delta t, egymással nem egyenlők, ez nem egyenlő azzal, ez se egyenlő ezzel, de a delta x a delta t-vel egyik rendszerben, másikban is egyenlő, tehát a sebesség, ami a kettő hányadosa, az itt is egy, ott is egy, ugye megegyeztünk, hogy a c egyenlő egy, tehát a c az mind a két koordinátorrendszerben, tehát eme két esemény közötti mozgásnak a sebessége mind a két esetben ugyanannak adódott. Tehát tudok olyan koordinátorrendszert rajzolni, amely tükrözi azt a kísérleti tapasztalatot, hogy a egyik és a másik megfigyelőnek a szemszögéből az egységnyi, azaz C sebesség, az ugyanannyi. Fény mindenkihez képest ugyanolyan sebességgel mozog. Annyit kellett tennem, hogy megváltoztattam ezt a közös X-tengelyt, és az X-tengelyt így kellett változtatni. Csak közben elkövettem a, hogy kell mondani, a nagy bűnt. Senki sem sikoltott föl, amikor ezt a képletet fölírta. Mi ez? Hogy a delta t az egyik rendszerben, a másikban nem ugyanaz. Ami az egyik megfigyelőnek egy szekundum időkülönbség, az a másiknak nem egy szekundum, hanem mondjuk másfél szekundum. Ez az, ami a newtoni fizikával és a köznapi józanésszel szemben áll. Az a kísérleti tapasztalat, hogy a fény mindenkihez képest ugyanakkor a sebességgel terjed, az leírható egy új matekkal, egy új koordinátorrendszerrel. Az egészet algebrailag is meg lehet csinálni, de grafikusan egyszerűbb. Einstein eredetileg képletekkel csinálta, és csak később Minkowski, aki Einsteinnek a matek tanárja volt az egyetemen, és jóval idősebb volt nála, ő fogalmazta át geometriával az egészet. Tehát ilyen ábrákkal és a megfelelő képletekkel. Mindenesetre ezt a tapasztalatot sikerült így leírni, de valamit valamiért, ugye a nehézségek megmaradásának elve alapján, valami más közismert dolgot fel kellett adni, azt, hogy az időkülönbség ugyanaz. Rendben? Tehát sikerült elérnem azt, ez eredetileg sárga volt, itt akkor ugyan szín, még itt is sárga, hát, hogy, és akkor látszani is kellett volna. Tehát az ennek a mozgásnak a sebessége mindkét koordinátorrendszerben egy, de ennek az volt az ára, hogy az időintervallumok nem egyforma hosszúak, tehát a newtoni abszolút időt fel kellett adnunk. Hát feladtuk. Ez egy új modell, egy új matematikai modell, aminek alapján, ez még csak a legelső lépés, ennek alapján ki lehet számolni mindenféle sebességeket, meg egyebeket, meg ráépíteni az egész bonyolult elméletet, és ebből következik a végén az, hogy például megtervezik a részecske gyorsítókat, hogy hogy mozognak a majdnem fénysebességgel mozgó részecskék, és a kísérletek igazolják. Tehát ezt az alapgondolatot, amit Einstein itt a legegyszerűbb eseteknél bevetett, ezt később a sokkal bonyolultabb következményeknél igazolták. De itt ennél a legegyszerűbb lépésnél lehetett látni, hogy mit adtunk föl, minek fejében. Na, itt voltak a koordinátatengelyek. Tessék megnézni, hogy hogy néznek ki a koordinátatengelyek. Ez volt mondjuk az egyik rendszernek az XT-tengelye, és így néz ki akkor az X-vesztős, T-vesztős. Figyelem, az, hogy ami az ábrán merőleges, az nem jelent semmit. Ez egy olyan érdekes geometria, ahol a párhuzamosságnak van értelme, hogy a csupa olyan szerkesztés volt, hogy rajzoljunk párhuzamost erre-arra, de annak, hogy mi merőleges, annak nincs értelme. Ezt úgy hívják, hogy affin geometria, amiben ilyenek a viszonyok. Az, hogy véletlenül az egyik koordinátorrendszernek merőlegesen rajzoltam a tengelyeit, ez inkább zavaró. Mert ugyanis az előző ábrán, hogyha visszalapozunk, akkor ott nem ilyenek voltak. Itt szándékosan mind a két megfigyelőjét ferdére rajzoltam, tehát azért nem az utassét hasonlítgattam, hanem a kalauszt meg a baktert, mind a kettő ferde volt. Ha az egyiket merőlegesen rajzolom, akkor az emberi szem hajlamos azt mondani, hogy az az igazi, mert ott még az itt X meg a T derékszögben van, a többi meg ferde. A merőlegességnek nincs értelme itt. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a földgömböt, ami nem euklideszi, megpróbálja az ember az euklideszi térképre lerajzolni. Biztos láttak olyan térképet, ahol középen van Amerika, és a szélén Spanyolország ilyen laposra össze van nyomva, hogy még éppen ráfért a szélére, és ilyen íze nyomi. Ott már torzít a térkép, mert nem euklideszi dolgot rajzoltunk le euklideszi papírra. Ugyanígy itt, ez ami véletlenül merőleges, hát az nem számít. Jó, tehát így néznek ki a koordináta tengelyek. Mi a csoda is az a tétvesző tengely? Azon pontoknak a gyűjteménye, amelyeknél az x-vesző koordináta nulla. Ez a tévesszős tengely. Az ember itt kiszámolgathatja, hogy melyik hogy néz ki. Itt megjelenik egy ilyen alfaszög, de az csak az ábrának az alfaszög. Az ábrán a valóságban nincs itt szög köztük, mert szög sincs értelmezve itten. Ugyanezt lerajzolhatom a másik rendszerből, a k-vesszős rendszerből, hogyha mind a kettő megfigyelő, úgy látszik, olyan iskolába nőtt fel, ahol nagyon szerették a kockás papírt, ezért szereti a koordináta rendszerei derékszögűre rajzolni. Hát adjuk meg neki, engedjük meg, hogy ő rajzolja derékszögűre a koordináta rendszerét, akkor ahhoz képest a T meg az X a vesszőtlen tengelyek fognak így állni. Ami a lényeg az, hogy ez az egyenes, ez szögfelezője az egyik meg a másik esetben is, az azonos jellegű tengelyeknek szögfelezőjeként viselkedik. Ebből már minden következik, az, hogy melyik merőleges, az csak esetleges. Mivel lehet ezt összehasonlítani az ilyen ábrákat? Közönséges derékszögű forgatás. Volt egy XY koordináta rendszerem, és elforgattam valamekkora szöggel, akkor itt az X vesző, ott az Y vesző. És hogyha ugyanezt lerajzolom a veszős koordináta rendszer szempontjából, akkor ahhoz képest meg itt van az X és az Y. Ezek tök egyformák és egyenrangú, mert minden elforgatása is szimmetriája a világnak, mindegy, hogy melyiknek a szemszögéből rajzolom le. Ez a kétféle viszont más. Tessék megnézni például a tengelyek sorrendjét. X, X vesző, Y, Y vesző. Itt is X, X vesző, Y, Y vesző. Itt viszont X, X vesző, aztán megint egy veszős, és megint egy veszőtlen. Itt is veszőtlen, veszős, veszős, veszőtlen. Ez nem ugyanaz, mint itt. A forgatás nem ugyanaz, mint ez a transformáció, amit ugye Lorentz transformációnak szoktunk hívni. De analóg, és a képleteket is analóg módon ki lehet dolgozni, de nem azonos, mert elegében látszik, hogy más sorrendben jelennek meg ezek a valamik. Na most, hogy kell átszámolgatni a képleteket? Az előbb kiszámoltuk, hogy egy fényjelnél a delta x per delta t 1 volt. De mi van egy nem fényjelnél, mondjuk annál a fecskénél? Ez a fecske egyik pontja, másik pontja. Megint az ember kiszámítja a vetületeket. Ugye itt ki kell vetíteni oda, meg ide ki kell vetíteni, delta x, delta t, akkor ugyanennek a két pontnak, ha jól látszik, akkor ez a két pont az ugyanaz a két pont, hogyha most a másik megfigyelő szempontjából rajzolom ki, egészen más delta t-k és delta x-ek jönnek ki, és a kettő között van egy, le lehet vezetni matematikailag egy ilyen képet, tehát vannak ilyen függvények, amik a relatív sebességtől függő együtthatókat tartalmaznak, ezt hívjuk Lorentz transformációnak, oda és vissza is egy ilyen típusú. A képletek az eddigiekből kihozhatók. Mondtam, hogy Einstein eredetileg algebraileg számolt, meg Poincaré ezt már korábban más módon levezette, és Lorentz is levezette egészen másképp. Pusztán ezeknek az eddig lerajzolt geometriai ábráknak az elemzéséből ezeket a konkrét képleteket ki lehet hozni, most szándékosan nem írtam oda. Hogy néznek ki, ebben jelennek meg azok a bizonyos négyzetgyökös meg egyéb ilyen képletek, de nem kellenek nekünk. Ezt hívjuk Lorentz transformációnak. Tehát azt követeltük meg, hogy a fény az mindegyik koordináta rendszerből egységi sebességgel mozogjon, ebből már egy másfajta mozgásnak a törvényei következnek, hogy kell átszámítani egyikről a másikra. Mi van, ha sok koordináta rendszerem van? Hát akkor ugyanazt a két eseményt egyik, meg másik, meg harmadikra nézve is ki tudom így vetítgetni, sőt, ha hozzáveszek egy negyediket majd mindjárt, akkor még arra is ki lehet vetíteni ugyanezeket az eseményeket, mindig a megfelelő x-tengelyekkel kell párhuzamosan, ez a lényeg, ez a közös szögfelező. És mindegyik koordináta rendszerben a fénynek ugyanannyi a sebessége, ami meg nem fény, annak meg akkor nem egy, hanem valami más lesz. Tehát sikerült leírnunk azt, hogy a fény minden koordináta rendszerben ugyanakkora sebességet terjed. Tehát ez nem ellentmondás. Bár a józanésznek ellentmondott, van egy olyan logikus matematika, amiben sikerült ezt megfogalmazni, és ebből következik a téridő átszámításának meg minden egyébnek a képlete. Azaz, most már sikerült univerzálissá tennünk egyrészt az inerciarendszerek egyenértékiségét, nem tudom mennyire látszik, ezek a különböző színnel rajzolt inerciarendszerek mind egyenértékűek. Nincs köztük kitüntetett. Olyan, mint amikor a közönséges XY rendszert úgy forgatom, hogy akarom, azok mind tök egyformájú koordinátorrendszerek. Az, hogy a kockás papíron éppen, hogy állnak a vonalak, az véletlen, de akármelyik jó koordinátorrendszer. Ugyanígy ezek is mind egyformájú koordinátorrendszerek. És ezért akkor nem csak a mechanikában, hanem most már az összes további tudományban, elektrodinamikában mindenhol érvényesek ezek az ekvivalencia elvek. Csak ennek fejében meg kellett változtatni a tér és az idő transformációs szabályait, hogy kell egyik rendszerről a másikra átszámítani. Ez az, amit korábban azon az ellentmondás ábrán mutattam, hogy a módosított inercia törvények, mert a módosított átszámítási szabályokkal számolt inercia, vagy invariancia törvényeket kell figyelembe vennünk. Tehát a majdani felfedezőkben is érvényesek, tehát itt a sárgával jelölt két állítás, tehát hogy a fény minden inerciarendszerben jön, akkor a sebességgel terjed, a relativitás elve a fizika minden ágában érvényes. Ez a speciális relativitás elmélet két alapfeltevés, és a kísérletek 100 milliárdszorosan igazolták. És még egy fontos tulajdonság jön ki ebből. Rajzoljuk le az ábrámmal a lehetséges T-tengelyeket. Ha megnézzük, ugye itt volt ez a 45 fokos egyenes, megrajzoljuk a másik 45 fokos egyenest is, és akkor kiderül, hogy a lehetséges T-tengelyek azok itt kitöltenek egy ilyen tartományt. A lehetséges X-tengelyeket pedig, hol van? Na, azt majd egy másik ábrán van, de megnézzük, mit is jelentek ezek a lehetséges T-tengelyek. Ha van egy ilyen esemény, a C meg a D, ezek ugye ebben a háromvesztős koordinátarendszerben ugyan ott vannak, a nulla koordinátájú pontban. Stimmel? Mind a kettőnek nulla. Tehát ez a háromvesztős megfigyelő, mit tudom én, a vonat tetején szaladó betörő, aki gyorsan megy a vonathoz képest, vagy valami ilyesmi. Ő szerinte ez a két esemény ugyanott van, mondjuk az ő zsebében tiktakol kettőt az óra, csak kicsit különböző időben van. Tehát ennek a kettőnek az X koordinátája ugyanaz. Tehát a delta X az ugyanaz. Hol helyezkednek el ezek a lehetséges T-tengelyek? Ettől az egyenestől fölfelé, mert ugye mindig úgy volt, hogy így volt a T-tengely, így volt az X-tengely. Tehát az én ábrám a 45 foknál meredekebbnek kell lenni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ami meredekebb itt 45 foknál az ábrán, annak a delta T-je az nagyobb, mint a delta X. Tehát a delta T nagyobb a delta X-nél, tehát a delta X per delta T az kisebb egynél. Egy az a fénysebesség. Tehát ugye mi ez? Ez ül a koordináta rendszerében ez az esemény, vagy ez a zsebóra, aztán még egyet tikkel. Tehát egy adott koordinátorrendszerben nyugvó objektum a másikhoz képest állandó sebességgel mozog, de ez az állandó sebesség ez csak kisebb lehet C-nél. Tehát a C-nél az inerciarendszerek relatív sebessége csak kisebb lehet. Az eddigi matekból ez következik. Ugye ez egy testnek a mozgása volt, de ahhoz rögzíthetek egy inerciarendszert, hogy akkor ő legyen a koordinátorrendszer tengelye. Tehát a testeknek is mondhatom, hogy a testek relatív sebessége kisebb C-nél, testek egyszerűen nem mozoghatnak gyorsabban C-nél. Ennek a C állandónak az a jelentése, hogy ő a maximális sebesség. Az csak véletlen, hogy a fény is ezzel a sebességet terjed. A relativitás elméletnek a szokásos felépítése az a történeti vonalhoz ragaszkodik. Azt mondják, hogy a fénysebesség így meg úgy, egyszerűen a C paramétert úgy hívják, hogy fénysebesség. És ez súlyos félreértéseket okoz. Mindenki azt hiszi, hogy a relativitás elmélet a fényről szól. A relativitás elmélet nem a fényről szól. Ez a mozgásoknak és a téridőnek az általános elmélete, és az egy történeti véletlen, hogy az emberiség a C paraméterrel először az optikában, optikai kísérletekkel kapcsolatban találkozott. Hogy Meyer-Zombori kísérletet végeztek. Végezhettek volna másféle kísérleteket is. Lehetett volna például elektrongyorsításos kísérlet, aminek semmi köze az optikához, meg a fényhez, és azzal kapcsolatban is felmerülhetett volna, hogy van a világban egy ilyen univerzális állandó 3x18-on méter per szekundum, ami sokfele előbukkan a fizikában. És akkor nem az lett volna, hogy a fénysebesség, hanem hogy a Kovács-féle univerzális sebesség állandó. Ez lett volna a neve. És akkor mindenki azt mondaná, hogy akkor három kovácsnyival akarnak menni a fantasztikus regényekben. Jó? Az, hogy fénysebesség, az esetleges, nem az a lényeg, az, hogy ez a maximális sebesség. Tessék elképzelni, hogy kiderül, hogy a fény nem fénysebességgel megy. Például, hogy kiderül, hogy a fotonnak nem nulla tömege. Most pillanatnyi méréseink szerint nulla, mert a méréseink nem exakt pontosak. A mérések azt mondják, hogy valamilyen iciri-piciri konstansnál biztos kisebb. Mindenki biztos benne, hogy nulla, de tegyük fel, hogy egyszer megmérjük, hogy nem nulla. Akkor abból kiderül, hogy a fény nem fénysebessége megy, hanem 0,9999-szer a C-vel. Megbántja ezt a relativitás elméletet? Nem. Csak akkor már még nagyobb abszurdum lesz azt a paramétert fénysebességnek hívni. A fény az egy hullámjelenség, ami annyival megy, amennyit neki az ő egyenletei megengednek, hogyha az ő egyenletei nem azt mondják, hogy C-vel terjed, hát akkor Istenem, akkor ő lassabban megy. Gyorsabban biztos nem mehet, mert a relativitás elmélet igaz. Akkor a C az továbbra is a maximális sebesség szerepét játsza, de a fény nem annyival megy, akkor a fény hang se annyival megy, és akkor mi van? Szóval senkit nem zavar. Csak az, hogy éppen ez a neve, hogy fénysebesség, ez úgy félreértéseket okoz. Ennyit a relativitás elmélet matematikájáról, láthatóan itt a végén már szó sincs éterről. Visszaállítottuk a irányszerrendszerek egyenértékűségét, a demokráciát, nincs köztük kitüntetett hercegi koordinátarendszer, amelyben jók a megszörnyeletek, a többi az meg csak olyan porias, ahova át kell számolni, mindegyik egyformán jó koordinátarendszer. Nincs éter, nincs kitüntetett valami. Persze meg lehet kérdezni, akkor mi a figyfenének a rezgése, a fény, de hát ez már egy további kérdés. Úgy kell mondani, hogy az elektromágneses mezőnek, de az nem egy már eleve ott levő valami, hanem amikor mozog a fény, akkor ő maga az elektromágneses mező. Szóval durván, hogy kell mondani, hogy olyan ceruza, ami viszi maga alatt a papírt, amire rajzolja a hullámot. De ezt inkább ne tessék komolyan venni. Szóval minden esetre nem a filozófiai kérdésekkel kell foglalkozni, hogy igazából mi a fény, meg mi a mágnesség a felé. Ne kell írni a fizikai jelenségeket, és ezt a kísérleti tapasztalatot sikerült a megfelelő matematikával megfogalmazni, és ebből aztán rengeteg következmény adódik. Ezt mind elfogadja az ember, 1905, oké, Einstein megcsinálta, 1908-ban Minkowski matematizálta, vagy geometrizálta, 1921-re már Weyl megírta a megfelelő tankönyveket, azóta mindenhol tanítják. Magyarországon még a Központi Bizottság is foglalkozott vele, amikor Jánosi Lajos akadémikus és Novobácki Károly akadémikus a relativitás elmélet két szaktekintélye összevesztek, mind a kettő a Központi Bizottság tagja. Ez a nagyon komoly elmélet. Ezek után az ember azt olvassa, hogy 1967-ben kimérték a Föld sebességét a ami azt mondja, hogy valami 70 vagy 700 km per szekundummal mozog a mihez is képest? Az éterhez képest? Mit mértek ki? És hogy a fenében van? Most azt mondtuk, hogy nincs éter. Einstein kisöprűzte az étert, ezek után felfedezzük, hogy a háttérsugárzáshoz képest a Föld valamekkora sebességgel mozog. Háttérsugárzáson majd még részletesen lesz, szóval a következő 3 hétben főleg a háttérsugárzásról fogok beszélni. Azért most ugye az alap dolgokat gondoljuk végig. Húha! Ugye 1964-ben Penzias és Wilson kimérték, vagy észrevették a világegyetem háttérsugárzását, amit Gamow már 1948-ban megjósolt. Ugye ez egy olyan sugárzás, ami az univerzum minden irányából érkezik hozzánk képest, vagy hozzánk, és nagyon egyforma. Pontosabban az eredeti mérések szerint nem egyforma, hanem észrevették, hogy egy bizonyos irányhoz képest koszinuszosan változik. Tehát van egy irány, és akkor, ha attól eltérünk valamekkora szöggel, akkor a fénynek az intenzitása, tehát ennek a sugárzásnak az intenzitása az változik, mégpedig ennek a szögnek a koszinuszával. Egyik irányban a legnagyobb, hátra meg a legkisebb. Doppler eltolódás, stb. Minden van benne egy ilyen nagy koszinusz. És ezt ki lehet magyarázni Doppler effektussal, hogy a sugárzás forrásához képest az ember bizonyos sebességgel mozog. Hát azt le lehet vonni. Térjünk át abba a koordinátorrendszerbe, ami ahhoz a mozgáshoz képest az ellentétes irányba mozog az így kiszámított sebességgel. És én már kitranszformálom ezt a sebességet, és akkor megint kiszámolom, hogy milyen a fényintenzitása, és akkor viszont azt kapom, hogy minden irányból egyformán érkezik. Pont ezt kerestem Herzog meg Marley. Hogy a Föld az univerzális koordinátorrendszerhez képest milyen sebességgel mozog. Hoppá, itt valami baj van. Akkor elnézést, akkor hadd meséljek el önöknek egy örökmozgót. A múlt héten volt szó az örökmozgókról. Tessék elképzelni a következő másodfajú örökmozgót. Ugye, mi is a másodfajú örökmozgó? Egy hőtartályból állandóan energiát nyerünk ki. Tessék emlékezni arra az óceánra, a langyos óceánra, amiből a hajó kivonja a hőt és visszadobálja a jégkockákat, milyen marha jó lenne. Hát legyen ez az óceán a csillagok sugárzása. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy minden csillag egyforma. Megy az űrhajó állandó sebességgel az űrben, és az elejére meg a végére beszerelünk egy marha nagy lencsét. És a szembe jövő csillagoknak a sugárzását összpontosítjuk egy vödörvízre. Lehet a víz vödör helyett valami bonyolultabb eszköz szerelni. Lényeg az, hogy valamit megmelegítünk azzal a csillagfényel. Hátulra is teszünk egy lencsét, és ott is összpontosítjuk egy vödörvízre. De a Doppler effektus miatt a szembe jövő csillagoknak a fénye az nagyobb frekvenciájú. A nagyobb frekvencia az nagyobb energiát jelent. Planck azt mondta, hogy egyenlő hátszara frekvencia. Tehát nagyobb energiájú fotonok érkeznek be, azok elnyelődnek a vödörvízbe, és azt melegebbre melegítik, mint a hátulról érkező kisebb frekvenciájú, tehát kisebb energiájú fotonok. Ezért az űrhajó belsejében lesz egy melegebb, meg egy hidegebb víztartály. Kettő közé már be tudok kapcsolni egy hőerőgépet, és azzal tudom fűteni a kapitány szobáját és hűteni a kapitány sörét. Rendben? Tehát már működik egy hőerőgépe. Ez állandóan szívja a csillagok fényét, de a csillagok egységes hőtartályt képviselnek, mindegyik egyforma hőmérsékletű, azt ételeztük fel. És pusztán a Doppler effektus miatt megkülönböztetődik a szembejövő fény meg a hátulra jövő fény. Hát akkor a végtelenségig szerezzük így az energiát, íme egy tökéletesen működő másodfajú örökmozgó. Húha! Tudná-e valaki megcáfolni ezt? Hát azért nem jó dolog, hogyha azzal megyünk haza, és azzal hagyjuk itt az internetes nézőket kétségbe, hogy bevezettünk egy örök mozgót. Vezessük ki az örök mozgót. Az ember azt is tanulta, De Broglie is álmodott valami szépet, nem csak Planck. De Broglie azt álmodta, hogy a fotonok impulzusa az a hullámhosszukkal fordítva arányos. Igaz? A hullámhossz meg fordítva arányos a frekvenciával. Tehát a foton impulzusa is arányos a frekvenciájával. A nagyobb frekvenciájú fotonoknak nagyobb az impulzusa, tehát a szemből bejövő fotonok, amikor elnyelődnek a vödörvízbe, akkor nagyobb impulzust adnak át az űrhajónak, mint a hátulról jövők, ezért innen, mintha nagyobb sebességű golyókkal lövöldöznék az űrhajót, mint hátulról, ezért az űrhajó le fog fékeződni. Tetszik érezni, mintha surlódást érezne, meddig fog lefékeződni, végül meg fog állni. Jó. Az örök mozgót kidumáltuk, de most annyi a relativitás elméletnek. Nem arról volt szó, hogy minden inerciarendszer legyen értékű? Az űrhajó ment valahogy, hát az egy inerciarendszer. Erre azt mondjuk, hogy le fog lassulni és meg fog állni. Mihez képest, uram, atyám? Meg fog állni. Hát akkor van egy kitüntetett koordinátorrendszer, amelybe a fotonok befékezik az űrhajót. Az eredeti az nem volt jó inerciarendszer, abból kizavarta ez az ütközés. Igaz? Hagyjuk így kétségbe az internetes nézőket? Hát ezt sem szabad így hagyni. Örök mozgót már kidumáltuk, de hát most meg az történt, hogy van egy kitüntetett koordinátorrendszer. Van-e kitüntetett koordinátorrendszer? Hol van elásva ebben a történetben a kutya, vagy a csillagkutya, vagy valami ilyesmi? Ott, hogy azt mondtam, hogy a csillagok, nem is mondtam, hogy álló csillagok között ment az űrhajó, igaz? Vannak álló csillagok, ezért... Amikor azt mondtam, hogy az űrhajó vésebességgel megy az álló csillagokhoz képest, akkor azt a szembe jövő csillagok, azok mind jöttek vele szembe, többi meg mind hátra ment. Tehát a csillagok egymáshoz képest álltak. Volt egy olyan koordinátorrendszer, amelyben a csillagok állnak, és az űrhajó ahhoz képest mozgott, és addig fékeződött, amíg végül abban a koordinátorrendszerben fog megállni, amelyben az álló csillagok állnak. Lehet érezni? Abba fog bele lassulni. Az egészet el lehet mondani álló csillagok helyett, mert azért azok mégis kevesen vannak, meg össze-vissza mozognak, háttérsugárzással is. A háttérsugárzással is lehet vizet melegíteni, csak nem annyira meleget, de hát az elv szempontjából mindegy. a háttérsugárzás is kijelöl egy koordinátarendszert, mint az állócsillagok, és hogyha ahhoz képest mozgunk, akkor a szembejövő sugárzás, meg a hátulról sugárzás Doppler effektus miatt létre tud hozni hidegebb, meg melegebb hőtartályt, de ugyanakkor erőt is gyakorol, impulzust előről, hátulról, és előről nagyobb impulzust, tehát fékező erőt fog gyakorolni, mint a súródás lenne, és meg fogja állítani az űrhajót abban a koordinátorrendszerben, amelyben a háttérsugárzás áll. A háttérsugárzás valóban eljátsza az abszolút koordinátorrendszer szerepét. Az éter újjászületett. Ténylegesen felfedezték 1964-ben a háttérsugárzás személyében azt, ami az éternek a szerepét játsza, egy nagy és az egész univerzumot betöltő állandó koordinátorrendszert, amelyhez képesti sebességet ténylegesen ki lehetett mérni, 700 valahány kilométer per szekundumban megy a naprendszer ehhez a koordinátorrendszerhez képest. Akkor mégiscsak van éter? Nem érvényes a relativitás elmélet? De igen, a relativitás elmélet továbbra is érvényes. Az összes inercia rendszer egyenértékű. Itt nem arról van szó, hogy van egy abszolút értelemben kitüntetett koordinátorrendszer, hanem hogy van egy anyagi rendszer. Tessék egy másik eseményre gondolni, például szigetelőben terjed az elektromágneses hullám. Ugye azt is tanultuk, hogy a szigetelőben lassabban mennek a hullámok, mint a vákumban. Igaz? Föl lehet írni az elektrodinamika egyenleteit szigetelőben. Tanulta az ember azokat az egyszerű képleteket, hogy az elektromos eltolás vektor, az a permeabilitás epsilonnal meg kell szorozni az E-t, most nem akarok képleteket írogatni, de vannak ilyen egyszerű képletek. De mi van, hogyha az a szigetelő hozzám képest mozog? Itt van egy műanyag darab, ez így elmegy mellettem, és abban azon átmegy a fény. Nem kell annak műanyag darabnak lenni, lehet az a víz. Fizó kísérlet az 1870-es években. Folyik a víz, és abban végigküldték a fénysugarat előre-hátra, és próbáltak mérni interferencia kísérleteket. Tehát egy mozgó dielektrikumban néznek fényterjedést. Van valami extra benne? Semmi különös. Van kitüntetett koordinátorrendszer? Az adott jelenség szempontjából van. Az, amelyben a dielektrikum nyugszik. Hogyha átülök abba a koordinátorrendszerbe, együtt mozgok azzal, amiben a víz nyugszik, abban egyszerűbb a leírás, mint amiben a víz nem nyugszik. Rendben? Hogyha van egy vizsgált anyagdarabom, annak az anyagdarabnak a tulajdonságai beleszólnak a fizikai jelenségekbe, például a fényterjedésbe, akkor nyilván az a legegyszerűbb koordinátorrendszer, amelyben az anyagdarab nyugszik. Le tudom írni a jelenséget akkor is, hogyha én ahhoz képest mozgok, csak akkor bonyolultabb lesz. Az anyagdarab, azt senki sem mondja, hogy egy darab üvegnek vagy víznek a létezése megsérti a relativitás elméletet. Az egy darab anyag, aminek története van, valaki legyártotta, odacsapta, stb. Valamelyik koordinátorrendszerbe letették, ekkora sebességgel mozgó üvegdarab. Oké? A relativitás elmélet attól még igaz. Ugyanígy a háttérsugárzás is, az sem más, nem az éterű, egy darab anyag. Egy csomó foton, stb. Valamikor keletkezett, valamikor korábbi anyagok átalakultak ilyenné, van neki története, dinamikája megmagyarázható. Nem az univerzális koordinátorrendszer. Nem az a kérdés, hogy van-e éter, és hogy igaz-e a relativitás elmélet, az igaz. Az a kérdés, hogy ez a darab anyag hogy keletkezett, és miért annyira homogén? Miért nem olyan a világ, hogy például nincsenek állócsillagok, hanem össze-vissza keringenek, vagy mindegyik össze-vissza mozog? Hogyha itt a szobában néznénk a gázmolekulákat, mondtam volna, akkor senki sem nézte volna álló csillagoknak. Egyik erre jön, másik arra jön, akkor a róluk érkező fény, az nem miért szenvedne pont egy irányú Dopplert, hiszen az egyik erre, másik arra mozog, igaz? Csak elképzelt az ember, a csillagok egymáshoz képest állnak, azt szoktuk meg. Azok nem annyira állnak, de a háttérsugárzás tényleg kijelöl egy ilyen rendszert. Van egy darab anyag, ami jó közelítéssel önmagával egyensúlyban kijelöl egy koordinátrendszert. Azt kell megmagyarázni, hogy ez hogy keletkezett. Az utóbbi évtizednek a csillagászati mérései és kozmológiai számításai éppen ezt magyarázták meg, hogy mikor és hogy keletkezett a háttérsugárzás, és azt is megmutatták, hogy ez nem abszolút rendszer. Hogy azok a mérések, amikre majd a következő hetekben majd részletesen beszélni fogunk, amik a utóbbi évtizednek a nagy kozmológiai mérései voltak, amik megmutatták, hogy a háttérsugárzás 4/10 pontossággal egyforma, de az 5/10-esben már van különbség, azok pont azt mondták, hogy ez nem egy abszolút rendszer, hanem egy anyagi objektum, olyan, mint az asztal, ami nem az abszolút sík a matematikából, hanem egy asztalos által legyalult, bizonyos pontossággal síknak tekinthető, de a mit tudom én, a 10 mm pontossággal már nem sík anyagdarab. És akkor azt kell megkérdezni, hogy milyen szerszáma volt az asztalosnak, és miért csinálta ezt a helyet, hogy gömböt faragott volna. De, tehát a motivációt, a történetét, a dinamikát, az eszközt, ami ezt létrehozta, az mondja meg, hogy miért ennyire sík, és miért nem tízszer olyan pontosan sík. Ugyanígy a háttérsugárzásnak is van története, fizikája, múltja, amiből átalakult a keletkezés mechanizmusa, amit most már nagyjából ismerünk, és amivel meg tudjuk mondani, hogy miért pont 4/10-es pontossággal egyforma mindenhol, tehát 4/10-es pontossággal jól kijelöl egy koordinátorrendszert, de az 5/10-esben már van egy kis különbség. Tetszik érezni? És ezért ő akkor nem az absztrakt és abszolút éter és az abszolút tér, ami előtt mindenki levet kalappal áll és tiszteleg és csodálkozik, mint Newton idejében. Ez egy darab anyag, éppen olyan, mint másfajta darab akármik, de jóval nagyobb, és nagyon érdekes története van, de a fizikának a tárgyaként ezt ki lehet deríteni, és ennek nincs köze ahhoz, hogy egy ilyen univerzális érvényességű elmélet, mint a speciális relativitás elmélet érvényes vagy nem érvényes. Ez eljátszhatja az éternek a szerepét bizonyos pontossággal, de attól még éter nincsen, viszont a háttérsugárzás önmagában is méltó a figyelmünkre, és a következő néhány hétben őt fogjuk megvizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmet!